kívánunk.
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk.
A miniszterelnök szerint megtörtént a gazdaságpolitikai fordulat Magyarországon, az ellenzék szerint nem.
Kiderült, hogy nem a spanyolok a hunyók, de több százmilliót buktak az uborka háborún.
Utasok állítottak meg egy buszt Pécsen a reggeli csúcsforgalomban, mert rosszul lett a sofőr.
Elutasították a fellebezést, mert Hágában van a háborús bűnökkel vádolt Ratko Mladic.
A miniszterelnök szerint megtörtént a gazdaságpolitikai fordulat Magyarországon.
Orbán Viktor saját kormánya elmúlt egy évét értékelte.
A kormányfő szerint eljött az idő, hogy kiálljunk magunkért és legyőzzük a két fő ellenséget, a munkanélküliséget és az eladósodást.
Üzletemberek, politikusok, a gazdasági élet szereplői gyűltek össze a Millenárison, hogy a kormány egy éves munkáját értékeljék.
Megteremtettük egy történelmi felemelkedés alapjait.
Orbán Viktor miniszterelnök szerint az eddigi válságkezelés sikeres volt. Azért is, mert a kormány kiállt a saját véleménye mellett.
Elszántan ki kell állni magunkért, azokért a célokért, amelyeket közösen magunk elé tűztünk, és nem szabad hagyni, hogy bárkik elbizonytalanítsanak. Ha a saját józan eszünk helyett másokra fogunk hallgatni, megint nem jutunk sehova. Most itt a nagy lehetőség, hogy 20 év után végre végigcsináljunk valamit. Erről most ne hagyjuk magunkat lebeszélni, ne engedjük, hogy visszalökjenek bennünket a teljes kilátástalanságba.
Bankadó, kettős állampolgárság, adócsökkentés, olcsóbb állam, leválás a nemzetközi valuta alaptól. A miniszterelnök szerint ezek mind azt bizonyítják, hogy mostanra megteremtették a sikeres gazdaság alapjait.
Akciótervek, arányos adórendszer, új nyugdíjrendszer, új költségvetés, új Széchenyi terv, Szél Kálmán terv, magyar munkaterv. Mindezek együttes hatására megtörtént a gazdaság politikai fordulat.
De a gazdaság még a veszélyzónában van, mondta Orbán Viktor. Szerinte a két fő ellenséggel, a munkanélküliséggel és az eladósodással Magyarország még háborúban áll. Ezeket csak úgy lehet legyőzni, ha újjászervezik az országot. A legsürgetőbb feladatnak az oktatás, a szakképzés és az innováció fejlesztését nevezte. És azt mondta, a szociális konzultáció lezárása után még a nyáron új törvényjavaslatokat dolgoznak ki, amelyet ősszel már a parlament el is fogadhat. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy amíg heti 5 napi munkából nem lehet megélni Magyarországon, addig nincs arra lehetőség, hogy a boltok vasárnap zárva tartsanak.
Méltatta a kormány első éves munkáját az Audi Hungária vezetője és a Vállalkozók Szövetségének elnöke. Thomas Faustmann szerint a kormány csökkentette a bürokráciát és egyszerűbbé tette a vállalkozások életét, ezzel ösztönözte a befektetéseket. Demján Sándor azt mondta, hogy az euró bevezetésének elhalasztása például jó, a bérkommandó viszont elfogadhatatlan.
Még tavaly döntött Győri gyárának bővítéséről az Audi, mint ahogy az Opel is 2015-ig megduplázza termelését. A két megaberuházás közvetlenül 2500, közvetve a beszállítókkal együtt több mint 17000 munkahelyet teremt. A Szél Kálmán alapítvány által szervezett konferencián az Audi magyarországi vezetője Thomas Faustmann azt mondta, kiváló gazdasági környezetet találtak Magyarországon. Eddig 4 milliárd eurót, azaz 1000 milliárd forintot fektettünk be Magyarországon. Az adócsökkentés, a bürokrácia visszaszorítása nekünk és a többi befektetőnek is segített az üzletben és a munkahelyteremtésben, mondta az Audi elnöke. A kormányváltás után a kabinet két gazdasági akciótervet is bejelentett. Döntött az arányos 16%-os családi adórendszer bevezetéséről. Csökkentették a társasági adót, eltöröltek 10 a vállalkozásokat sújtó kisadót, és már évközben bevezették a bankadót. Ősszel külön adó kivetéséről döntöttek, befagyasztották a magánnyugdíjpénztári utalásokat, és felmondták a PPP szerződéseket. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetségének elnöke szerint fontos lépéseket tett a kormány az elmúlt évben, de folytatni kell az állam működési költségeinek lefaragását és a kétkezi munka becsületének visszaállítását. Demján Sándor azt mondta, Magyarországon vészhelyzet volt, ezért lépni kellett.
Hogyha nem lépi meg ezt a kormány, akkor 350-400 forintos euró van, és esetleg az Unió Magyarországgal fog példát statuálni, hogy megijedjenek azok az államok, amelyek bajban vannak.
A Századvég Alapítvány elnöke Lánci András szerint változtatni kellett azért is, hogy a nemzeti érdek előnyt élvezzen a magánérdekek felett.
Ez szerintem maga a rendszerváltás kiteljesítése, szemben a korábbi meddő kísérletekkel, az ország teljesítményét lehúzó állapotokhoz vezető politikákkal.
A politológus azt is mondta, az elmúlt 20 évben Magyarország és a magyar választók is kimerültek a politikai harcokban. Szerinte ezért az élni akarás vezetett tavaly a Fidesz-KDNP kétharmados győzelméhez.
Gyurcsány Ferenc szerint az Orbán kormány egy éve a kiábrándulás és a kiózanodás éve lett. Az LMP szerint a jelenlegi kormány a nemzeti együttműködés helyett a nemzeti cinizmus kormánya, ezt Schiffer András frakcióvezető mondta. A Jobbik frakcióvezető helyettese szerint a szavak után ideje volna tettekben is kiállni a magyar érdekekért.
Nem ezt ígérték, így reagált Gyurcsány Ferenc a miniszterelnök szavaira. A volt kormányfő azt mondta, a kormány nem tudja kezelni a tavalyi elhibázott költségvetési politikájának következményét. Szerinte az adócsökkentéssel körülbelül 800 milliárd forintos lyuk keletkezett a költségvetésen.
Ez az egy év a túlzott remények és a keserű kiózanodás és a kiábrándulás egy éve lett. Azt is mondhatnánk, hogy minthogyha sokat akart volna a sarka, de nem bírta a farka.
Az LMP frakció vezetője szerint a kormány tevékenység az alkotmányosság felszámolásáról szólt. Schiffer András azt mondta, az adócsökkentéssel a szegényebbek zsebéből vesznek ki pénzt, a foglalkoztatás pedig nem nő, hanem csökken.
Az új munkahelyek teremtése helyett egyenlőre az látszik, hogy a munkanélküliség nőtt Magyarországon 1,6% ponttal magasabb, mint egy évvel ezelőtt.
A jobbikos Volnár János közleményében úgy fogalmazott, hogy az elmúlt egy év alatt tovább mélyült a jövedelmi szakadék a magyar családok milliói és a felső 10 000 között. A jobbikos politikus szerint ráadásul a különadókat a multik áthárították a vásárlókra, és nőttek az élelmiszer és energiaárak is.
Bajnai Gordon szerint az első Orbán, a Medgyesi és a két Gyurcsány kormány együttes hibája miatt érintette az európai országok közül Magyarországot a legsúlyosabban a világgazdasági válság. A volt miniszterelnök erről az államadósságot vizsgáló parlamenti bizottság előtt beszélt. Bajnai Gordon a második Gyurcsány kormány gazdasági minisztere volt, majd Gyurcsány Ferenc utódja lett. Személyes felelősségét nem ismerte el.
Bajnai Gordon a Gyurcsány kormányban először önkormányzati miniszter, majd 2008-ban nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter volt. Az uniós pénzek feletti rendelkezéssel a pénzügyminiszteréhez mérhető befolyása volt. Az államadósság növekedést vizsgáló parlamenti bizottság tagjai közül többen ezért is kérdezték tőle, mit tett ő az eladósodás ellen.
Tavaly szólította ön akkori miniszterelnököt, hogy miniszterelnök úr felé nem tudott, hogy baj van, valamit tenni kellene. És az ön megítélése szerint ezt megfogadták, nem fogadták meg.
Bajnai Gordon érdemben nem válaszolt erre a kérdésre, de azt mondta, szerinte 2000 óta folyamatosan rossz gazdasági döntések születtek.
És azóta folyamatosan rossz politikai kompromisszumok viszik Magyarországot tévútra. Mindig fontosabb a szavazatok megszerzése, a hatalom megtartása vagy éppen megnyerése, mint az, hogy az ország hosszú távú érdekei érdekében hozzunk sokszor rövid távon fájdalmas, de érdemi lépéseket.
2002 és 2010 között majdnem 30%-kal nőtt meg az államadósság. Most majdnem 80%, ami olyan, mintha egy család a 100 000-es keresetéből 80 ezer forintot hiteltörlesztésre költene. Gyurcsány Ferenc gazdasági minisztere és utódja, Bajnai Gordon azt mondta, a válságkezelő kormány minden döntését ma is vállalja, mert szerinte azokkal sikerült visszaszerezni a befektetők bizalmát. Szijjártó Péter szerint abban, hogy a válság ennyire legyengült állapotban érte az országot, a Gyurcsány kormány hibás, sőt esetenként a magánérdekeket a közérdek elé helyező gazdasági döntései volt az oka.
Szerintem ebben a Gyurcsány kormány felelőssége megkerülhetetlen. Arról nem is beszél, hogy a 2006-os megszorítások azok kifejezetten egy politikai hazugság következményei voltak, hiszen maga a miniszterelnök, az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc ismerte el, hogy azok a hazugságok, meg az, hogy megpróbáltak úgy tenni, mintha tettek volna valamit, miközben nem csináltuk semmit, ezeknek a következménye lett az, hogy komoly megszorításokra volt szükség.
A bizottság június 14-én hallgatja meg Gyurcsány Ferencet.
Bérlakásokat építene a kormány, ezzel szerintük több száz bedőlt lakáshitelest menthetnek meg attól, hogy az utcára kerüljön. A programot a hamarosan megalakuló Nemzeti Eszközkezelő Társaság fogja össze. A Menhely Alapítvány vezetője szerint akkor működhet a terv, ha az újonnan épülő bérlakások fenntartásait a legrászorultabbak is meg tudják fizetni.
A 60-as évek elején még házmesteres bérlakásokban lakott szinte mindenki, a 70-es években viszont a szerencsésebbek már megvásárolhatták vadonatúj panellakásaikat. A rendszerváltással az egykori tanácsi lakásokat is megvehették a benne lakók, vagy pedig az újonnan alakult önkormányzatok. A szakemberek szerint erre az időszakra tehető a bérlakásrendszer szinte teljes felszámolása. Részben ennek is köszönhető, hogy Magyarországon Nyugat-Európával ellentétben nincs keletje a bérlakásoknak, pedig azok sok szempontból előnyösek. A bérleti díj töredéke például a hitelre vásárolt lakások törlesztő részleteinek. Így a bérleti díjat fizetők nem adósodnak el, másra is jut nekik a jövedelmükből. A bérlakások fenntartása ráadásul pénztárca kímélőbb, mint a saját lakásoké. És ami fontos lehet még, hogy a bérlakások könnyebb munkahelyváltást is lehetővé tesznek. Feltehetőleg ez is vezérelhette a kormányt, amikor a hamarosan felállítandó Nemzeti Eszközkezelő Társaság egyik feladataként új bérlakások építését határozta meg.
Szemben azokkal a lakásokkal, amit az adósoktól vásárolna meg az állam ezek ebben a Nemzeti Eszközkezelő Társaság keretén belül, ezek az ingatlanok egy tömbben egy helyen fognak elhelyezkedni, korszerűbbek lesznek nagy valószínűséggel, magyarul az üzemeltetésük, fenntartási költségük alacsonyabb lesz.
A híradó információ szerint jövőre már több ezer bérlakás is megépülhet. Vannak, akik csak ettől várhatják, hogy otthonuk és munkájuk legyen.
Megoldást jelenthet a bérlakás lakásépítési program, hiszen természetesen akkor, hogyha olyan bérleti konstrukciókat tudunk hozzá társítani, amelyet a nagyon alacsony jövedelműek is meg tudnak fizetni. De jelenleg az a fő probléma, hogy a normális jövedelméből az ember, vagyis mondjuk a minimálbérből nem tud fenntartani egy lakást.
A híradó úgy tudja, hogy a kormány szándékai szerint a szociálisan legrászorultabbak számára teremtik meg a lehetőséget, hogy az állam által épített bérlakásokba költözhessenek. A bérlakás várhatóan felpörgeti a válságban óriási visszaesést elszenvedő építőipart is, ahol több ezer új munkahely jöhet létre.
Fenyegetés három nyugat-európai országban az IKEA ellen, itthon is átvizsgálták az áruházakat.
És Hágában van Rátkó Mládics, mindjárt jövünk a részletekkel.
Tévedtek, mégsem a spanyol uborka okozza a Németországban terjedő halálos hasmenés járványt. A hamburgi egészségügyi hatóságok bejelentették, hogy a dél-spanyol szállítmányban nem azt a baktériumtörzset mutatták ki, amit a betegeknél. Eddig 15-en haltak meg Németországban. A spanyoloknak egyébként heti 200 millió eurós kárt okozott a járvány és a rémhír, ami a magyar uborka termelőknek sem tett jót.
Idáig minden eredményünk negatív.
Bár a vidékfejlesztési államtitkár szerint Magyarországon eddig nem találták meg semmilyen zöldségen a súlyos hasmenést okozó baktériumot, a hírek mindenkit elbizonytalanítanak. Az emberek magyar uborkát sem vesznek.
Ez szinte eladhatatlan, tehát a raktárokon bent van az uborka, és mindenkinek ugye minden nap, minden két napban szedni kell, és akkor egyszerűen zár annyi, hogy a saját önköltségünket nem hozza ki.
Hiába írják ki a piacon, hogy magyar uborka, a vevők mégis óvatosak.
Hogy hazai, azt úgyse lehet tudni, hogy hazai. Azt mondták a termelők, hogy hazai, de mivel tudjuk ezt, hát mivel garantálják nekünk, hogy az hazai, és nem csak eladni akarják.
Az is súlyosbítja a helyzetet, hogy a magyar termelők éppen a járvány által sújtott Németországnak adják el a legtöbb zöldséget és gyümölcsöt.
Ha Németországban visszafogja a fogyasztó magát, akkor természetesen ez a magyar termelőt és kereskedőt is érinti.
De leginkább a spanyolokat, mert a német hatóságok eredetileg a spanyol uborkát nevezték meg a betegség forrásának. A gyanúsítás hetente 200 millió eurós kárt okoz Spanyolországnak, mondta a spanyol mezőgazdasági miniszter az uniós agrárcsúcs találkozón Debrecenben. Közben viszont kiderült, hogy mégsem Spanyolországból ered a járvány. Nem tudjuk a fertőzés forrását, ismerte be a hamburgi egészségügyi miniszter, aki változatlanul arra figyelmeztette a németeket, hogy nyersen ne egyenek uborkát, salátát és paradicsomot. A német hatóságok most már azt feltételezik, hogy helytelenül trágyázott észak-németországi zöldségek terjeszthetik a kort. Németországban már 15 halálos áldozata van a betegségnek, és csak nem 400 ember állapota súlyos. Svédországban is meghalt egy férfi, aki előzőleg Németországban járt.
Több biztonsági őrt rendeltek be szolgálatra, és átvizsgálták a magyarországi IKEA üzleteket is a nyugat-európai támadások miatt. Belgiumban, Hollandiában és Franciaországban szinte egy időben robbantottak petárdákat az ottani bútoráruházak parkolójában. Komolyabban senki sem sérült meg, de a korábbi fenyegetések miatt jobban figyelnek a rendőrök is.
A dolgozókat is az utcára küldték a belgiumi Gentben, miután röviddel a tegnapi zárás előtt felrobbantak a petárdák. A rendőrség kutyákkal vizsgálta át az épületet, a támadásokban komolyabban nem sérült meg senki, csupán az egyik biztonsági őr és egy bolti eladó panaszkodott fülfájásra. Két puffanást hallottam, mintha leszakadtak volna a polcok, ami az IKEA-ban normális is lehetne. Majd bemondták, hogy technikai okok miatt mindenkinek el kell hagyni az épületet, mondja ez a férfi. A belgiumi robbantással egy időben Franciaországban és Hollandiában is robbantottak az IKEA áruházaknál. Ezért a magyarországi boltokat is átvizsgálták, és ma több biztonsági őrt hívtak bedolgozni.
Fokozott óvintézkedéseket vezettünk be. Az éjszaka folyamán egy átfogó átvizsgálást hajtottunk végre mindkét áruházunkban. Mindent rendben találtunk, illetve a nyitvatartási időben is fokozott óvintézkedéseket vezetünk be.
Hollandiában már korábban is történt a mostanihoz hasonló eset. 3 évvel ezelőtt Amsterdamban megfenyegették az üzletet, hogy iszlamista radikálisok egy robbanó szerkezetet rejtettek el. A rendőrök akkor nem találtak semmit, de 7 embert őrizetbe vettek.
Utasok és járókelők segítettek megállítani egy buszt Pécsen, mert a sofőr rosszul lett. Egy piros lámpánál a vezető a kormányra dőlt, a jármű pedig elindult. Ekkor elé álltak, bentről pedig felfeszítették az ajtót. Végül sikerült a sofőrt kiszedni a fülkéből, a buszt pedig lefékezni. Az utóbbi években nem ez volt az egyetlen ilyen eset.
Néztünk be, és láttam a sofőrt, hogy így megrángatott.
A pécsi Szabadság utcában álltak a fiúk, amikor meglátták, hogy a 4-es busz sofőrje valószínűleg rosszul lett. Gondolkodás nélkül odaszaladtak.
4-en a busz elé álltunk, és fogtuk, és tartottuk meg minden. Utána már a sofőr az leesett a fülkéből, akkor nagy nehezen kifeszítettem az ajtót.
A sofőrt a fűre fektették. Az utasok szinte fel sem fogták, mi történt.
Nagyon sikonyáltak az emberek, megijedtek, félelemben voltak. Valahogy kinyitották a vészfékeket, és úgy leszálltak az emberek.
Az eseménynek több szemtanúja is volt.
Olyan káosz lett, hogy akkor jött egy rendőr, és akkor irányította a forgalmat, mert ez a reggeli csúcsban volt.
Az 57 éves buszsofőr agyvérzést kapott, kórházban ápolják, de a mentésben résztvevő 4 fiatalember is csak nem ápolásra szorult.
Mind a 4-en elkezdtünk így remegni utána, nem akartuk elhinni.
A pécsi eset nem az egyetlen. 2007 áprilisában egy menetrend szerint közlekedő járat sofőrje lett rosszul vezetés közben Iván és Puszta család között Győr-Moson Sopron megyében. A busz árokba borult. Fél évvel később a 87-es úton Vas megyében történt baleset. A helyközi járaton 30-an utaztak, közülük a sofőrrel együtt 6-an sérültek meg könnyebben. A cukorbeteg sofőr menet közben lett rosszul, ez okozta a balesetet.
Ezekben a percekben érkezhet Hollandiába Rátko Mládics volt boszniai szerb tábornok, akit egyenesen a hágai ENSZ törvényszékre szállítanak. Ügyvédei hiába fellebbeztek, panaszukat elutasították, és nem sokkal ezután már repülőre is ültették a népirtással vádolt egykori tábornokot. Kora reggel még engedélyezték neki, hogy meglátogassa a lánya sírját, aki 17 éve lett öngyilkos. A hírek szerint akkor, amikor tudatosodott benne apja háborús szerepe. A lánya tábornok fegyverét használta, Mládics azonban sosem ismerte el, hogy öngyilkosság történt. Brüsszelben kapcsoljuk tudósítónkat, Víg Zoltán. Zoli, mit lehet tudni, mit tudsz, mi történik a következő órákban Rátko Mládicssal?
Szervusz, jó estét kívánok! Ezekben a percekben a Hága melletti Scheveningen fegyházában, ami az Unió legszigorúbban őrzött fegyintézménye, arra készülnek, hogy átveszik a 160-as számú foglyot, Rátko Mládicsot. Amikor megérkezik, a fegyveres őrség bekíséri, azonosítják a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, és egy nagyon alapos orvosi vizsgálaton esik majd keresztül. Az orvosok nem csak arra lesznek kíváncsiak, hogy milyen fizikai állapotban van, hanem például különleges étrendre van-e szüksége, és az elhelyezési körülményeket milyen mértékben kell módosítani, az, hogy a 69 éves többszörös szélütésen átesett volt tábornok a per kezdetén a megfelelő formában állhasson a bíróság elé. Valószínűleg még hetekig eltart, amíg alapvetően megismertetik azzal a hosszú vádirattal, amelynek csak a legrövidebb kivonata három géppelt oldal, népírtás, tömeggyilkosság, deportálás, hogy csak néhányat említsek a vádpontok közül, és majd néhány hét múlva a bíróság elé áll, csak azért, hogy azonosítsa saját magát, és egyszerűen válaszoljon arra a kérdésre, bűnös vagy nem bűnös. Minden esetre a nemzetközi média következő hetekben Hágában lesz a Scheveningeni börtön és a törvényszék épület előtt.
Zoli, köszönjük!
Közben kiderült, lehet, hogy az a német bíró lesz a per főtárgyalója, akinek a másik boszniai szervezető Radovan Karadzsics perében visszavonták a megbízatását. Egy lapinterjúban ugyanis kétségbe vonta, hogy 1995-ben a kelet-boszniai Srebrenicában történt események azok tömeggyilkosságok, illetve népírtás volt. Megrázó történet jön.
A magyar televíziós tábja három éve járt ennél a bosnyák asszonynál, aki egyszerre veszítette el az egész családját. Férjét, fiait, két öccsét, két húgát ölték meg, Mladic katonái. Azt mondja, az ünnepek már soha többé nem lesznek ünnepek, gyerekei születésnapját pedig a legszívesebben átaludná, mert egy hónapban, egy napon születtek, de már mindegyiket elveszítette. 16 éve, 1995. július 11-én foglalták el a boszniai szerb csapatok Srebrenicát. Négy nap alatt több mint 8000 bosnyák férfit végeztek ki. Ez volt a legvéresebb háborús büntet Európában a II. Világháború óta. A Hága Jensz törvényszék 15 pontos vádiratában egyebek mellett a népírtás is szerepel. Az eljárást előkészítő háromtagú bírói tanács elnöke és a későbbi büntetőper lehetséges főtárgyalója Krisztóf Lügge egy interjúban kétségbe vonta, hogy a Srebrenicában történtekre a népírtás szabályait kellene alkalmazni. A bosnyák fővárosban felháborítónak tartják, hogy egy olyan ember vezesse Mladic tárgyalását, aki szerintük nem tartja népírtásnak a srebrenicai mészárlást.
Szégyen teljes minden áldozat és Bosznia minden polgára számára. Olyan objektív embert kellett volna választani, aki minden körülményt figyelembe vesz, és úgy ítélkezik, ahogy egy háborús bűnös megérdemli.
Krisztóf Lügge lett volna a Radovan Karadzsics elleni per főtárgyalója is, de nyilatkozata után a hágai bíróság kivette őt a perből. A törvényszék azonban kiáll mellette.
Lügge bíró nem is említette egy mondatban Srebrenicát és a népírtást, nem kommentálta a Boszniában elkövetett bűntényeket, de folyamatosan foglalkozik azzal, miként határozzák meg a nemzetközi és a nemzeti jogrendszerek a népírtás fogalmát.
A híradónak nyilatkozó nemzetközi jogász szerint a törvényszék nem engedheti meg magának, hogy egy vitatott bíró döntsön Mladic bűnösségéről.
A törvényszék eljárási szabályai nagyon komoly garanciákat tartalmaznak arra vonatkozóan, hogy a bírák függetlenségét, pártatlanságát ellenőrizzék és biztosítsák, és ezen belül a védelemnek az eljárás bármely szakaszában, akár a tárgyalási szak legvégén is joga van arra, hogy diszkvalifikációs eljárást kezdeményezzen.
A hágai törvényszék várhatóan egy bonyolult eljárásban dönt arról, hogy ki lesz a Mladic elleni per főtárgyalója.
66 éves korában elhunyt Hábóna Márta, az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa, népszerű meteorológusunk. Itt van velünk Visi Károly, aki évtizedeken át dolgozott együtt Mártával.
Hihetetlen. Egy hónappal ezelőtt, május 1-én még láttuk Bóna Mártát, ami Mártikánknak kedves arcát a képernyőn. Hallhattuk az olyan sokak számára ismerős hangot, figyelhettük szép magyar beszédét, a szakmailag mindig kifogástalan, mégis közérthető időjárás jelentéseket. Szakmai munkájában mindig igényes és naprakész volt. Emellett a teljes embert kívánó munka mellett vállalta el, már közel 40 évvel ezelőtt az önök rendszeres tájékoztatását is az időjárásról, azaz a média meteorológiát, ahol csak az lehet sikeres, aki hiteles. Ő a leghitelesebbek közé tartozott. Tudom, távozásra szeretett családja számára pótolhatatlan veszteség, de nagyon nagy veszteség kollégái, barátai, tehát a mi számunkra is, az egész magyar meteorológus társadalom számára. Isten veled, Márti!
Ez a mostani hidegbetörés még nem jelenti azt, hogy a nyárnak vége szakadt. Még
a 70-es években már a tévében beszélt az időjárásról, pedig eredetileg matek-fizika szakra iratkozott be az ELTE-n, csak később vette fel a meteorológiát, 1968-ban végzett. Az egyetem után egyből a Meteorológiai Intézet előrejelző osztályára került, ahol aztán több mint 40 évig dolgozott. Egy vele készült interjúban azt mondta, munkáját azért szereti, mert bár rendszertelen, de nagyon változatos.
Ha valaki hagyja magát, akkor a rendszertelenség elragadja megszokott dolgoktól, színházba járástól, sportolástól, és ami nagyon fontos, a családjától, a családi kapcsolatoktól. De mindez csak akarat kérdése.
Többször is, legutóbb tavaly a leghitelesebb női televíziós meteorológusnak választotta a közönség, 2001-ben pedig miniszteri kitüntetést is kapott. Hábona Márta 66 éves volt.
És még egy kollégánktól búcsúzunk el, hogy Cigány Zoltán rendező, meseíró, a Duna Televízió és a Magyar Televízió munkatársa. Rendezett jazzkoncerteket, komoly zenei és ifjúsági műsorokat, népzenei portrékat és irodalmi sorozatokat is. Cigány Zoltán 46 éves volt. A médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap saját halottjának tekinti a rendezőt. A híradó után versösszállítással emlékezünk kollégánkra.
A miniszterelnök szerint megtörtént a gazdaságpolitikai fordulat Magyarországon, az ellenzék szerint nem.
Kiderült, hogy nem a spanyolok a hunyók, de több százmilliót buktak az uborka háborún.
Utasok állítottak meg egy buszt Pécsen a reggeli csúcsforgalomban, mert a sofőr rosszul lett.
Most jönnek a sporthírek, aztán időjárás jelentés, aztán 9 óra után néhány perccel az Este Györgyivel. Orbán Viktor évértékelőjét mutatjátok, illetve értékelitek majd elemzőkkel, kik jönnek.
Így van, Girószász András a Századvég Alapítvány igazgatója, és Krekó Péter a Politikál Kapitál Kutatási igazgatója lesz a vendégünk. Velük beszélgetünk majd Orbán Viktor évértékelője után, amit tehát 9 óra 5 perctől láthatnak. Várjuk Önöket.
Most pedig köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Sok nézőnk kedvére szeretnénk tenni, amikor a kívánságműsorban hétről hétre teljesítjük kéréseiket, továbbítjuk üzeneteiket. Legközelebb például a következő műsorszámok segítségével. Szeretnék május éjszakákon letépni minden orgonát. Énekli Gál Gabriella. Szívemben bomba van. Egyveleg gyermekmüzikelekből. Kálmán Imre slágere vendégünkkel, Oswald Marikával és Peller Károllyal. A hallgatás, Rejtő Jenő jelenete, Bodrogi Gyulával, Magyar Attilával, Aradi Tiborral és Elek Ferenccel.
Önök kérték, ma 20 óra 5 perckor az M1-en.
Mióta műfogsorom van, azóta megkeserítette az életemet, és nem igen mertem emberek közé menni, úgy éreztem, hogy észreveszik. Maga a ragasztó annyira jó dolog, hogy egész nap tart. Reggel beragasztom, estig be van ragasztva, stabil, és meg is feledkezem róla, hogy nekem ilyen gondjaim lennének, hogy nekem műfogam van.